Egy új folyóiratnak az új szemnek az első száma, de ez az új szem tulajdonképpen egy korábbi régi szemből eredeztethető, és azt is mondhatnám, hogy az új szem jobban lát, de a régi szem az lehet, hogy mélyebben lát, és az új szem az mindig keresi a mélységeket. És itt hárman beszéltek erről az új lapról, mindhárman az új lapnak a szerkesztői, de a régihez is közük van. Tehát előbb kérek egy bemutatkozást.
Marin Diana Karola vagyok, pedagógusként dolgozom Színérváraján, doktorálok a filozófia karon, és közben bölcsészkart végeztem, mint alapképzés. Most új szem szerkesztő vagyok. A régi szembe pedig kritikaíróként voltam jelen inkább, mint szerkesztő.
Én Székely Ős vagyok, az ELTE bölcsészettudományi karának doktorandusza, és a kalotaszegi Kispetri kántora, amellett, hogy szerkesztő vagyok az új szemben.
Tehát ha jól értettem, akkor most a legújabb szemnek adom át a szót?
Igen, gondolom. Tehát János Tamás vagyok, az ELTE BTK-n fejezem be most a mesterit, hogyha minden jól megy, folytatom tovább a BTK esztétika doktoriskolában a doktorimat. Az új szemben 2021 környékén csatlakoztam be, és az irodalmi riportnak vagyok a teljes állású szerkesztője. Azon kívül meg Budapesten a Társadalom Elméleti Kollégium tagja vagyok, és mint minden ügyes fiatal én is dolgozok.
Ezek szerint többfelé is, hiszen ez is munka, az új szemnek a megszerkesztése, összeállítása, megírása. Tulajdonképpen itt három fiataltól hallottam egy olyan témáról, ami ritkán fiatalok témája manapság, tehát végeredményben inkább történelmi, korábbi történelmi események, társadalmi helyzetek jutottak eszembe, olyanok, amelyeket inkább nekünk tanítottak annak idején, még az elmúlt rendszerben, ugye kapitalizmus, szocializmus, jobb-baloldal összecsapása, ma is beszélünk erről, de egészen másképp szól ez, mint annak idején szólt, és egészen mást értünk alatta. De hát semmi sem vészel, minden átalakul, vagy minden átértelmeződik. És lehet, hogy az új szem az átértelmezést és az újra megértést a mai társadalom, a mai ember felé közvetítést szeretné szolgálni a maga eszközeivel. Itt különböző vélemények voltak, de szerintem mégis egy hullámhosszon mozogtak. Csak ennek a hullámnak különböző fodrai voltak.
Én vagyok a legifjabb, szóval nekem lesz a legviccesebb erről a perspektívám. Tehát, hogy itt igen, egy újraértelmeződés, újraértelmezés van. Azonban nem azt gondolom, hogy amikor mi baloldalról beszélünk, akkor az ilyen 50-60-as évek ortodox baloldali perspektívát hozzuk vissza. Itt a baloldal...
Én is így értettem.
Persze, akkor csak így tisztáztam, a baloldal itt igazából egy ilyen alulnézetes, szolidaritás alapú szemléleti egész, amivel mi próbáljuk nem csak az irodalmat, hanem igazából a politikát, vagy különféle társadalmi folyamatokat is szemlélni. Tehát, hogy azért azt én is látom, amennyire látom, a 89 után rengeteg szerintem a társadalmi berendezkedést erősen meghatározó dologról egész egyszerűen hallgattak, vagy hogy figyelem kívül hagyták. Az egyik ilyen volt például az osztály, vagy különféleképpen maga módján igazából, hogy az etnikumnak a társadalmi meghatározottsága is, tehát hogy ez most is nagyon erős a kortárs erdélyi diskurzusban, hogy például az etnikum vált egyrészt a politika nagy mozgatórugójává, ugyanakkor az etnikum alatt egy ilyen eleve adott vérségi dolgot értünk a nemzetiség alatt, és nem olyat, aminek mégis megvannak a különféle társadalmi vonatkozásai, társadalmi konstruktív mi volta. És hogy ez is igazából kicsit hogy annak a szimptomája, amiről korábban beszéltünk, hogy ez az eleve adottságba való beragadtság. Tehát, hogy mi más lenne ismét ilyen közvetlenebb, mint a vérség, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez az, amivel igazából a politikát ki tudjuk így ütni magából a politika mezeiről, és a politika előtti dolgokat így menedzselni. És hogy az új személy azt látom, hogy igazából magát ezt az értelmezés, annak a nehézségét, és az elbeszélés nehézségeit próbálja visszahozni, vagy így behozni az erdélyi értelmiségi és politikai gondolkodásba. Ez alatt értve azt is, hogy az irodalmat, a művészetet és a politikát nem gondoljuk egymástól teljesen független, autonóm mezőnek, hanem olyat, ami egymást így nem olvannak egybe, de minden bizonnyal egymást kölcsönösen befolyásolják.
Igen, és ez a kölcsönösség ugye különböző eszközökön keresztül, néha tudatos, néha tudattalan eszközökön keresztül, társadalmi jelenségeken, vagy akár tudományos, kulturális jelenségeken, de egyéni érzületeken keresztül is működik. Melyek lennének ezek elsősorban?
Szóval, hogy én azt a kérdést teszem fel magamnak mindig, vagy amikor az új szem létrejött, ezt a kérdést tettem fel, hogy miért van az, hogy az irodalom egyre inkább emberek magánügyévé válik? Tehát miért van az, hogy az irodalmat azt ugye az emberek úgy félreteszik, mint egy ilyen élményt, de hogy nem jelenti azt, hogy most az irodalom az valamiféle közösségépítésnek vagy a kezdete, vagy a vége, vagy pedig a közepén van, és ezek a gondolatok vezettek el igazából ahhoz, hogy ezeket a szerepköröket megvizsgáljam, hogy milyen szerepet tölt be most, milyen szerepet tölthetne be. Tehát azt hiszem, hogy tehát amiről a beszélgetésben is szó volt, hogyha folyamatosan csak az egyéni perspektívákra és a bulvár perspektívákra koncentrálunk, akkor nem látjuk azt, hogy az irodalom az egyre inkább ellaposodik és elunalmasodik, és tulajdonképpen csak a szenzációkról fog szólni. És az új szemben egy olyan gondolkodás is elindult, hogy hogyan lehet az irodalmat különböző közösségi gondolkodásokhoz, különböző közösségi megszólalásokhoz hozzákötni, és hogy egyáltalán hogyan tudnak megszólalni olyanok, akiknek az évtizedek folyamán egyre inkább elhalkult a hangjuk, akik egyre kevésbé szólaltak meg, amióta történt ez a váltás 89-ben.
Váltás és vétegződés. Most kezdek rájönni arra, hogy miért az alcíme az új szemnek irodalmi szociorriport dosszié. Tehát tulajdonképpen egyfajta peres dosszié a mai társadalom és kulturális élet irányába, provokál, de ugyanakkor nem keresi a konfliktust, hanem a szellemi megújulást keresi talán ezek szerint. Legalábbis itt így értettem.
Igen, szerintem abszolút a vita lenne ez a... Amit én például hiányolok az irodalmi életből. Most is azt látom, hogy eljöttek ugyan az eseményre viszonylag sok ember, de hogy olyan emberek, akik nem ugyanezt gondolják az irodalomról, mint mi, nincsenek jelen. Tehát, hogy valahogy ezt érzem, hogy az irodalom, mint egy ilyen... Az irodalom az, mint hogyha valami buborék lenne, vagy buborék kellene, hogy legyen sokak szerint, ahol ilyen kis esztétikai, stiláris élményeket felhalmozunk, de egyébként meg, mint hogyha az irodalom az nem egy ilyen relacionális dolog lenne, hanem valami távoli, éteri, nem tudom micsoda mező, ahová néha belépünk, néha kilépünk, de egyébként meg köszönjük szépen, így tök jól el vagyunk, és hogy közben meg az irodalomnak valahogy megszűnik ez az ajánlattétele, amiről az est során is beszéltem, vagy a beszélgetés során beszéltem, hogy már nem tesz ajánlatot a részvételiségre, vagy nem sokszor nem képes arra, hogy ne egy ilyen homogén valóságot termeljen újra, sokszor nem képes arra, hogy ne egy önmegigazulást keressen, és sokszor nem képes arra, hogy a vitának a terepét létrehozza, vagy hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy mi az irodalom, és több egyet nem értő nézetet ütköztethessünk. Tehát, hogy én azt érzem, hogy az új szem az a disszenzus keresésnek egy médiuma próbálna lenni. Tehát, hogy valami mást felmutatni, mint ami most van, vagy mint ami van, és hogy nem konfliktust keresünk, hanem disszenzust. Mert a disszenzus az mindig politikai, az mindig valami láthatósági kérdést hoz be a térbe, ami szerintem nagyon fontos, hogy arról beszéljünk, ami látható és ami nem látható. Tehát, hogy ezek nem egyértelmű dolgok, nem kell, hogy adott legyen az, amit látunk.
Igen, de az, hogy lássunk, vagy az, hogy látunk, az a látó szervünktől is függ. És itt most megint visszatérve a lap címéhez, új szem. Az, hogy új dolgokat lássunk, feltétlenül új szemre is van szükségünk, vagy a régi szemet is rá lehet kalibrálni az új viszonyokra. És itt most biológiai értelemben vettem a szemet, de ez itt átvitt értelemben is működne.
Szerintem azt hiszem, hogy a megújulás képességéről van itt szó, tehát az önreflexióról, meg arról, hogy képesek legyünk régiből újjá válni, tehát hogy ez egy folyamat. Ez nem egy metamorfózis, mert szerintem az is problémás, amikor metamorfózisról beszélünk, és nem egy folyamatról. Tehát, hogy az én, a látás, az is egy folyamat, és pont ez az irodalomnak a tétje, hogy képes legyen nekem új szemet adni. Hogyha én ezt elfogadom, mert nyilván az olvasónak a választása az, hogy éle az ajánlattal, vagy nem, de hogy az irodalomnak képesnek kell lennie, azt hiszem arra, hogy új szemet adjon nekem, hogy képes legyen arra, hogy ezt a folyamatot az olvasóban, hogyha amennyiben az olvasó ebbe beleegyezik, elfogadja, hogy új szemmé tudjon válni.
Igen, hát itt felmerült az, hogy a kapitalizmus kritikája, mert hogy a kapitalizmus olyasmiket hirdet, amit nem feltétlenül tudunk végbe is hajtani, ugyanis azzal biztatnak bennünket, itt elhangzott, hogy bármivé válhatunk, bármit megtehetünk, ez csak rajtunk múlik, az akaratunkon és a képességeinken. Ez nem egészen így van, de lehet, hogy ez a legjobb manipulációs módszer, mert ugye azt is mondták, hogy lehet, hogy nem így van, és ezt ők mondják, akik hisznek a kapitalizmusban, de ennél jobbat még nem találtak ki, mint ezt a módszert arra, hogy önmagunk legyünk, és a maximumra jussunk. No, ez egy olyan vita, amit azt hiszem most nem fogunk feloldani, megoldani, leváltani, de néhány eredeti gondolatot lehet, hogy lanszírozhatunk a hullámhosszokon.
Én azt látom, hogy például tényleg ez a liberális, neoliberális politikának a tétje az, hogy ugye a piacgazdaság alapvetően azt mondja a liberális piacgazdaság, hogy azért jó a piacban hinni, mert hogy itt a szerencse meg a kontingencia lesz az, ami eldönti, hogy néhány ember gazdag lesz, a másik ember meg nem lesz gazdag. És amikor a piacnak a szabályait elfogadjuk, akkor az történik, hogy akkor én elfogadom azt, hogy egyik percben gazdag lehetek, a másik percben nem vagyok gazdag. És akkor a liberálisok azt rúlják fel nagyon gyakran az ilyen szociáldemokrata vagy szociál, akár kommunista államoknak, hogy amikor tervezett államiságot akarunk, akkor valójában azt mondjuk, hogy az ember vállalja át ezt a felelősséget, arra nézve, hogy emberek sorsáról döntsön. A számomra is kérdés az, hogy akkor itt most jobb a véletlenre bízni, vagy jobb valakinek a, nem tudom, a felelősséget így átadni, és akkor tessék, döntsél te. De vajon tényleg erről szól mondjuk egy szociális államnak a létrehozása, hogy akkor itt én most emberi sorsok fölött egyedül döntök? Vagy arról is szó van, hogy igenis beavatkozhatok, és nem fogok olyanokat mondani, hogy amikor egyébként nincs valakinek szociális tőkéje, kulturális tőkéje, anyagi tőkéje, akkor is azt mondom neki, hogy te azért bármi lehetsz. Tehát, hogy ebben is van valahol egy felelősség, nem? Vagy ekkor is valahol, nem tudom, ezek a rezsimek vállalják a felelősséget, amikor ezt mondják, hogy te bármi lehetsz, miközben nem, kontingencia van. Tehát, hogy akkor meg miről beszélünk?
Hát igen, de a DK-t hívők, akik a determinizmust elfogadják alapelvként, azok azt mondják, hogy amúgy is minden megvan határozva előre, és az, hogy mi történik velünk, az az összes tényezőnek az együtthatója, tehát a saját cselekedeteink is megvannak előre határozva, mi csak áltatjuk magunkat azzal, hogy önálló akaratunk és cselekvő képességünk van. Hát ez is egy álláspont. No, de ezzel is lehet vitatkozni.
Tehát, hogy itt jön be az irodalom, amikor azt mondja, hogy amikor a képzeletet felszabadítja, amikor azt mondja, hogy lehetséges egy más világ, hát a beszélgetésben elhangzott egy olyan gondolat kollégám részéről, hogy tulajdonképpen a mostani filmek, irodalmi alkotások tulajdonképpen a jövőt úgy teszik elénk, mint hogyha az a jelen lenne, csak nagyobb sebességben, vagy mint hogyha csak a jelen lenne, de nincsen más, csak a jelen. És hogyha igen, ezek között a feltételek között úgymond azt mondják, hogy jó, bármit megtehetsz, viszont azokról az eszközökről mindenki mélyen hallgat, hogy hogyan tudja a változást elérni, akkor ez tulajdonképpen egy önbecsapás. Tehát, hogy igen, azt mondják, hogy te bármit megtehetsz, de mégiscsak egy apró homokszem vagy, de azt nem mondják meg, hogy te más emberekkel tudsz azért szövetkezni, és az, hogy léteznek viták, az egy természetes emberi velejáró. Tehát nem kell mindenki ugyanazon a véleményen legyen, viszont az, hogyha leülnek az emberek és beszélgetnek, az már közösségformáló erővel bír. És ez az, ami igazából lehetetlenné válik ebben a típusú kapitalizmusban.
Pontosan, meg amikor a buborékokból kifolyólag az egyik, nem tudom, buboréknak a tagja azt mondja a másiknak, hogy csak azért, mert te a másik buboréknak a tagja vagy, akkor emiatt nem legitim az, amit te mondasz. Invalid az, amit te mondasz. Tehát nem érvelés van, nem vita van, hanem egymásnak a, nem is tudom, ilyen kilövése igazából, vagy valamiféle kizárása. Tehát, hogy a megszólalást akarják elvágni nagyon gyakran ezek a megszólalások, vagy ezek a gesztusok. Nem is biztos, hogy tudatosan egyébként. A másik, ami még eszembe jutott pont Örsnek a megszólalása kapcsán, az az, hogy talán az új szem, amit felkínálni szeretne, az pont az a perspektíva. Mert a perspektíva az mindig folyamatba ágyazott, az mindig egy folyamatot feltételez. És azt hiszem, hogy talán ez az, amit mi kínálni szeretnénk, egy perspektívát.
Igen, ezt csak nyomatékosítani tudom. Ami még amúgy eszembe jutott az önnek a felvezetőjénél, hogy hát, hogy lehet, hogy nem olyan jó, de nincsen másik. Azt is igazából ilyen, ennek az ideológiának egyfajta tünetszerű
fejeződés. Minden ideológia nagyjából nagyjából ezt állítja önmagával, hogy az a legjobb, mert másképp a hívei nem kötöttek volna ki annál az ideológiánál, mert ha nem hiszünk valamiben, akkor nem is műveljük.
Persze, de hogy ideológia lehet az is, ami nem azt mondja, hogy nem lehet más, vagy nincsen más, vagy ezzel maradunk, hanem éppen az, hogy munkára hív, no, tudja, hogy a bukásnak a lehetősége az ott van. Tehát ez a gondolat, hogy nincsen más, az ismét szerintem ennek a deflált, megnyomorított, elidegenedett, prekár helyzetbe tolt társadalomnak az egyfajta önreflexiója, hogy hát most már ebben az országban, vagy ebben az állapotban fogunk élni. És ez szerintem alapvetően egyrészt, hogy nyilván mivel hogy politikai vagy emberi cselekvésről beszélünk, nem fizikai determinizmusról, bármit is szeretnének a közgazdászok állítani a gazdaság működéséről. Szerintem azt kell, hogy gondoljunk, hogy a társadalom az egy olyan dolog, ami végül is megváltoztatható, ami alterálható. Ellenben nem társadalomról beszélnénk, hanem nem tudom, termeszekről.
Nekik is megvan a maguk társadalma.
Nekik is megvan a maguk társadalma, de azért én leszek annyira antropocentrikus, hogy azt kijelentem, hogy mégis az emberi társadalmaknak szélesebb az ilyen önszerveződési lehetősége, és hogy igazából ott lehet tetten érni a legerősebben az ideológiát, ami nyilván ugye magáról azt mondja, hogy nem ideológia, hanem hogy ez a valóság, hogy ez az eleve adott. És hogy az irodalom igazából úgy, ahogy mondtad, hogy a folyamatba helyezi a perspektívát, ennek az ilyen zárványszerű, eldologiasodott tudatformáknak így a feltörésére, leleplezésére, vagy egy alternatívák felmutatására is alkalmas, nem úgy, hogy most receptet ír fel nekünk, hanem éppen azáltal, hogy munkára hív. És ez nem csak egy gyakorlati munka, hanem ugyanúgy imaginatív, képzeletbeli, képzelőerőn történő munka is. Ami miatt szerintem az irodalom ilyen tekintetben egy elengedhetetlen, nem csak, hogy bármilyen társadalom, hanem egy jobb társadalom számára is.
No hát akkor itt van ez az új szem, és három szerkesztővel beszélgetek. Hát nyilván, hogy szellemi kihívást jelent az új lap, meg szeretne szólítani bizonyos embereket, de hát nyilván ennek van egy háttere is, van egy infrastruktúrája, és mint minden lapnak ennek is meg kell jelenni a piacon, a gondolatok piacán, ha úgy tetszik. Hogyan érhető el? Itt most egy egyre ritkábban megjelenő formátumban is megvan, tehát nem online formában, hanem papír formában is hozzájuthatunk, de nyilvánvaló, hogy másképp is, máshol is. Tehát aki érdeklődik a lap iránt, gondolatébresztőnek tartja, és szellemi épülést vár tőle, az hol találja meg? És milyen időközönként?
Tehát a mi lapunk egy online folyóirat, újszem.org címen érhető el, viszont időről időre, amikor egy-egy lapszámbemutatót tartunk, akkor különböző szövegválogatásokat igyekszünk megjelentetni papír alapon is. Tehát ugyanúgy most, hogy egy irodalmi riport tematikával jelentkeztünk, akkor ezeket az írásokat próbáltuk meg egybegyűjteni, és egy korlátozott példányszámban elérhetővé tettük. Viszont ezt a lapot a szerkesztői teljesen önkéntes módon működtetik, ezért a piacon úgy tudunk igazából megélni, hogyha olvasóink támogatnak is minket, tehát az újszem.org oldalán a támogatás fül alatt ennek különböző módjairól megbizonyosodhatnak, és akár arra is kérhetnek minket, hogy akkor egy-egy válogatást készítsünk nekik azokból az írásokból, amelyeket érdemesre tartanak, és akkor azt elpostázzuk majd nekik egy kis adománnyal cserébe.
Mindenféleképp ajánlhatjuk mindenkinek ezt a lapot, papír, nyomtatott vagy online formában, aki szellemi pezsgésre, gondolatfelvetésre, kérdések felvetésére és válaszkísérletekre vágyik, mert ugye minden válaszkísérlet csak, és nem végleges. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok!
Köszönjük szépen!